Köszönöm szépen a szót, és arra gondolok, hogy a legszebb témát kaptam minden társam közül, mert a legfontosabb értékünket hozhatom ide, és mondhatok néhány gondolatot róla. Én magamat kicsit Pilátus a krédóban módon képzelem el egyházvezetőként, hiszen 6 évig voltam SPS az előző ciklusban, és most a mi megyénknek a lelkipásztorai újra jelöltek erre a tisztségre. Mindenképpen úgy gondolom, hogy ha erről a gondolatról kell közösen gondolkodnunk, hogy Biblia és egyházvezetés, akkor nem csupán református hagyományból és hagyománytiszteletből, hanem a témához segítségként is szólnunk kell néhány igéről, ha csak érintőlegesen is, de ezek fontos igék, és meghatározóak az én gondolkodásomban is arról, hogy hogyan is képzelem el, hogyan gondolom ezt a tisztséget, szerintem a társaimmal együtt is. Én először a Tituszhoz írt levélből olvasok néhány gondolatot. Jól tudjuk, hogy a Timóteusi első levél és a Tituszi levél beszél arról, hogy milyennek is kéne lenni a püspöknek, és most bocsánatot kérek, SPS-ként mégiscsak az egyházvezetés körén belül maradva gondolom fontosnak ezt a tanítást. Azzal fejezi be a Titusz levél első részének 9. versében a gondolatsort, aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. Számomra ez egy nagyon fontos kulcs ige arról, hogy az egyházvezetés a tanításban, az apostoli tanításban kell, hogy maradjon. Ez természetesen más jelentett akkor, amikor ezek a sorok leíródtak, és más jelent számunkra, akiknek már szentírás van a kezében, Ó és Új Szövetség összekötöttem. De mindenképpen két nagy különbséget szeretnék emlékezetbe idézni, amely egy kicsit a bőrünkön is tapasztalat, az egyházvezetés és a Biblia, illetve fordítva a Biblia és az egyházvezetés viszonyából. Azért a Biblia és egyházvezetés a fontos, és a sorrend is fontos, mert úgy gondolom a legtermészetesebb apostoli gondolat is az, és az egyház gondolkodásában mindig is jelen volt, hogy a Szentírás fegyelme alatt kell, hogy egy gyülekezetvezető dolgozzék. Ha arra gondolunk, hogy kik is voltak a püspökök, prezsiterek az ősegyházban, akkor nem árulok zsákmacskát, hogy miről beszélünk. Arról, hogy amikor egy közösségnek kellett megtalálni a saját lelki vezetőit, akkor a közösségnek joga és kötelessége volt mindig megmérni ezeket a vezetőket az apostoli tanítás mérlegén, ha úgy tetszik a Szentírás, életvitelt folytató tükrében megnézni, hogy kik a számunkra és a természetesen elsősorban a Szentlélek számára is alkalmasak. És itt bizony sajnálattal mondom, hogy még én is emlékszem olyan időkre, amikor az egyházvezetés és Biblia volt a sorrend. Szinte olyan módon, sajnos őrizzük a nyomdákba és a levéltárakba a nyomait, hogy a Szentírás gondolatai, életvezetési tanácsadása szinte csak mottóvá vált az írástudók használatában, és én is örültem a mai igének, mert hogy néhány nappal ezelőtt azt is olvastuk a szadduceusokkal kapcsolatosan, hogy nem ismeritek az írásokat, és nem ismeritek Isten hatalmát. Ez egy döbbenetes vád egy olyan kor írástudói, vallási képviselői felé, akiknek nagyon fontos volt a Mózes 5 könyve, akik úgy gondolták, hogy ebben teljesen otthonosan mozognak, és akik úgy vélték, hogy tisztában vannak Isten határaival, hatalmával is. Nos, ha vezetőtől, egyházvezetőtől, és itt nem csak a püspököt meg esperest, hanem mondjuk ki magunk között a lelkipásztort is ilyen vezetőnek gondolom, sőt, a sorrend az úgy gondolom ez, a legnagyobb tisztség a Magyar Református Egyházban, én is vallom a lelkipásztori tisztség. Igéket mond, igéket idéz, de hogyan idézi? És ez már nem mindegy, mert sokszor magunk között elmondjuk a Bibliából minden, és mindennek az ellenkezője is, különösen, ha kiragadunk belőle gondolatokat, bebizonyítható. A Tituszi levélben azt olvastuk, hogy a tanítással megegyező. És én erről szeretnék akkor néhány gondolatot mondani. Ez a közösség véleményére utalt gondolat, tudni, hogy a közösségnek kell észrevenni, hogy A tanítással megegyező igazságot képviselő embere, igaz beszédűe, az igen, igen, a nem, nem, ami ezen felül vagyon, a gonosztól vagyon, és odaáll-e ilyen értelemben az Isten fegyelmező igéje alá, valamennyien megfogadtuk, amikor a lelkészi tisztségben elindultunk a szolgálatban, hogy alázattal alávetem magam az egyház fegyelmezésének. De az egyház fegyelmezése mindig önfegyelemmel kezdődik, erről valahol szóltam egy pár soros írásomban még a 80-as évek vége fele. Önfegyelem elsősorban az egyház fegyelem, de tudom-e magamat fegyelmezni, ha nem állok a szentírás alapján, ha nem gondolom fontosnak, hogy igen, én a Istent kívánom elsősorban szolgálni, mikor embereknek szolgálok is, és ilyen értelemben éltető napi kapcsolatba kell, hogy legyek az igével. Kiderül ez az életvezetésemből, kiderül, hogy van-e jellemem, kiderül, hogy a családomat úgy kormányozom, mert nem véletlenül találta ki az ősegyház, hogy amikor püspöki tisztségre választotok valakit, akkor nézzétek meg a családját, hogy kormányozza. Nem véletlen, hogy a gyülekezetére is oda kell figyelni, hogy vajon a nagyobb családot, a lelki közösséget hogy kormányozza, és az első örömöm az az volt, hogy vannak itt pécsiek is, akik majd elmondják, amit rólam tudni kell, és biztos, hogy jobbat és igazabbat mondanak, mint amit én mondhatnék magamról. És hozzáteszi az ige ajánlás a több helyen ezt is, hogy nem hirtelen frissében megtért úgynevezett neofita ember legyen, mert azok veszélyes mozgásokat végeznek, egy gyülekezet ilyen veszélyeknek, egy közösség ilyen veszélyeknek nem lehet kitéve. És történész kezdte ugyan a mai rövid előadás sorozatot. Én más oldalról a lelkipásztor szentírással kapcsolatos gondolkodásából állnék mellé a történésznek, mert van egy közös kapcsolódási pontunk, úgy gondolom, és engedessék meg, hogyha már ilyen szép száma vagyunk itt lelkipásztorok, teológusok, akkor a nevet is elmondjam. A korai Bultmannra gondolok, a 20-as évek közepén írta azokat az első nagyon fontos dolgozatait, amelyben számomra egyértelmű és világossá tette, ha úgy tetszik, a tudományos nyelven is, hogy miről van szó. Most már magyarul is megolvasható, tavaly megjelent az Írás és Megértés című kötet, és ebben számomra a legfontosabb üzenete mindenkor lelkipásztorának, igehirdetőjének, és ilyen értelemben a Biblián talaján méregetjük és mérjük meg a vezetőinket, akkor mindenkor egyházi vezetőjének is azt, amit ő mond, nem lehet kívülről magyarázni az igét. Nem lehet olyan objektivitással ránézni a dolgokra, mint hogyha én hideg fejjel és szemtelen szívvel kívül állnék az ige mondani valóján. Mint hogy a történelmet sem, mondja Bultmann, lehet kívülről szemlélni, és csak valami távolságtartással magyarázni, hanem ennek a körnek a legközepén, a magyarázandó igének a legközepén ott kell, hogy legyen az ige hirdető. A történelemben ott él az ember, aki valamilyen gondolatot, valamilyen formulát mond a körülötte élt eseményekről. Azt mondja számomra megrendítő szépséggel itt ezekben a korai írásaiban Bultmann, hogy az a nagy bajunk nekünk, ami az ősbűn, hogy Istenről beszélünk, pedig Istenből kellene beszélni. És én nagyon remélem, hogy megpróbáljuk, a lehetetlent is megpróbáljuk. Úgy, ahogy annak idején Bart kimondta, hogy prédikálnunk kell, de nem tudunk prédikálni. Istenből kellene beszélnünk, de csak Istenről tudunk beszélni, benne egy kicsit persze önmagunkról is. Egy másik dolgozatában azt mondja, hogy ez lehetetlen Istenből beszélni, ez az ősbűn és a mégis a lehetetlenség állapota, mert ha valaki mégis Istenből tud szólni igehirdetőként a szószéken, az Isten egészen különös kegyelmi ajándéka. Nos, ha egy egyházvezető, legyen az lelkipásztor, esperes püspök, teszi úgy a dolgát, ahogy az ige mérlegén bizony megtudjuk 4-5 közösségi tagként már úgy gondolom meg tudjuk mérni, hogy kinek milyen a szolgálata, milyen értékű a életvezetése, akkor mennyivel inkább így van ez, amikor egyházvezetés fölött is mondunk magunkban ítéletet, legfeljebb nem mondjuk ki, legfeljebb félünk tőlük. Ez egyébként nagyon veszélyes helyzet, és szeretnék is kérni mindenkit, hogy azt ne engedje meg egyetlen vezetővel se, legyen az most a mi esetünkben elsősorban egyházvezető, lelkipásztor, esperes püspök, hogy elmagányosodjon. Ez nem szabad. Ennek két nagyon veszélyes dolgát látom, és szerintem itt is biblikusság mértékén belül maradok, és ezért ajánlom. Ha rossz vezető, akkor nem mer senki neki szólni, ez baj. Mert honnan fogja tudni, hogy rossz irányba mennek a dolgok? Ha jó vezető, akkor meg hátra dőlünk vezetettek, hogy jól csinálja a dolgát, nem kell neki segíteni. Ez is baj. Ezért mondom, hogy nem szabad hagynunk, hogy vélt vagy valós magasságok csúcsán magukra hagyatottak legyenek a vezetők, egyszerűen azért, mert mindig közösségben gondolkodunk, ha biblikus gondolkodást ismerünk és gyakorlunk, és mindig arra ösztökél engem ez a Istenből kellene beszélni, és nem Istenről, hogy újra és újra várjam, kérjem, és magam is meglepetéssel fogadjam, hogy ha valami Isten dicsőségére sikerült, igen, ez az ő ajándéka. Ez az ő különleges adománya, hogy megértettem az igét, és még meg is tudtam cselekedni a következményét, hogy valami jó gyümölcs teremjen. Nekünk viszont az a dolgunk, úgy gondolom, amikor embereket választunk ezekre a tisztségekre, hogy megkérdezzük imádságban is, együtt gondolkodásban is, Isten igéjét is, meg egymást is, kicsoda alkalmas nekünk. Én magamtól csak azt tudom mondani, biztos alkalmatlan vagyok. Én tudok a legjobban egy csomó hibámról, ezen kívül a mennyei atyám tudja még ezeket még szigorúbban. Biztos, hogy van más is, vagy alkalmas is azokban az emberekben, akik jelölté válnak a választásokon. Önmagában azonban senki sem alkalmas, csak ha Isten igéjének közösségén belül gondolkodik, ha ezen az alapon áll, ha észrevehető rajta, hogy igen, igyekszik ebben az irányba befolyásolni a közösség működését, és akkor a tanácsadás, amely ott van a hibernézis, a vezetés gondolatában, a bibliai igékben is, az valóban nem csalárdság, hamisság lesz, hanem méltó, helyén való, és Istent dicsőítő a közösségeink életében is. Köszönöm szépen!